Ugye tegnap a tanulás végén elkezdtünk olyan metaforikus mondatokat magyarázni, értelmezni, elsősorban az énekek énekéből, amely a szóbeli tan, a rabbik tanításai és rendeletei, a Tóra tanulás jelentőségének fontosságára hívta fel a figyelmet, és ennek egyében folytatjuk most az énekek énekének 5. fejezetének 11-es mondatával. Ugye az énekek éneke egy metaforikus szerelmes vers, amely Salamon költeménye, és amelyet a rabbik úgy értelmeztek, hogy ez egy metaforája Isten és a zsidó nép szerelmének. Tehát amikor egymás szépségéről van szó, akkor itt Isten dicséri a zsidókat, és Izrael népet dicséri vissza az örökkévalót. A következő áll az énekek énekének 5. fejezetének 11-es mondatában. Kvucoiszov taltalim, fürgyei, fürtjei bodrosak, göndörök. Shajröszke öjref, feketék, mint a holló. Milyen szép szerelmes vers. De a Talmud ezt elvonatkoztatottan ért, és azt mondja, Amarav chizda, amar ukfa, me lámecsi és lidraiz, al kol, kojc, ve kojc, tillej, tillim, Mit jelent az, hogy fürtjei göndörök, bodrosak? A fürtjei szó az fürtöt is jelent, és azt is jelenti, hogy koc. Koc azt jelenti, hogy szó szerint, hogy tüske, de ezt a szót, hogy koc, tüske, ezt az héber írásnál is szoktuk használni. Ugye a héber írásjelekben, az asuri betűkben, ahogy ezeket nevezzük, a mai héber írásjeleket. Ezeknek a tórai formájában, a tórai változatában vannak úgynevezett kocin. Ezek ugye azok a kis kitüremkedések, kis ilyen korona vagy pálcika-szerű kis díszítések, amelyeket a tóra szövegében találunk. És mit mond itt a Talmud? Ezek azok a göndörfürtök, ezek azok a tüskék, amelyek látszólag csak díszítik a Tóra szövegét, de ezeket sem vesszük félvárról, és nem csak, hogy minden egyes betűjéből a Tórának tanulunk valamit, hanem a Tórának minden egyes ilyen díszítéséből is valamit ki tudunk következtetni. Ilyen módon kell a Tóra írott szövegét tanulni, hogy nem csak minden betűnek legyen jelentés, hanem minden betű díszítésének is legyen valamilyen jelentősége. Mit jelent az, hogy feketék, mint a holló? Be miatt a majcan, be mi sem maskimum majdiv se lejjen le vész a midrash. Ki az, aki képes lesz erre? Ki az, aki képes lesz a Tórát olyan mélységben tanulni, hogy még a legapróbb tüskékből is halakhák és törvények hegyeit tudja kikövetkeztetni, ahogy itt fogalmaz a Talmud. Az, aki olyan sötét lesz, mint a holló, hogyan kell ezt érteni, aki a Tóra tanulást olyan korán reggel kezdi, amikor még sötét van kint, és olyan későn este fejezi be, amikor már késő van kint. Rába másképp magyarázza ezt a szöveget. Rába már, hogy mi sem másképp panava lémkő, aki annyira megerőlteti magát a Tóra tanulásában, hogy elfeketedik az arca, mint a holló. Rava már, hogy mi sem észem átszmeják zari állapbál vonavbál né bészikő érev. Rava azt mondja, hogy aki annyira kegyetlenné válik a családjával és gyermekeivel szemben, mint a holló. Hogy kell ezt érteni? Ugye a talmudi bölcsek azt mondják, hogy megfigyelték, hogy az összes madár közül a holló a legidézőjelbe vett kegyetlenebb a fiókáival. Gyakran nem eteti meg őket, és a hollónak más madarak visznek enni-inni a kis holló fiókáknak. És az az ember, aki a Tóra tanulásnak annyira átadja magát, hogy ha valaki kívülről nézi, akkor azt mondja, hú, hát ez kegyetlen a gyerekeivel, a családjával, mert egész nap a Tórával van elfoglalva, az az ember, aki képes lesz a Tórának minden betűjéből is valamit kikövetkeztetni, és nem csak minden betűjéből, hanem minden betűjének minden díszítéséből is halakhák hegyeit lesz képes kikövetkeztetni. Ki hadráv adabar masznahav kaazil vejráv. Például Ráv adabar maszna, Rávnak a tanházába ment éppen, és A feleségem már nagyon mérges volt rá, hogy ahelyett, hogy dolgozna, és pardószét hozna haza, egész nap csak tanul, és ők otthon éhesek és szegények. És azt mondta neki, Jinnukedidach, máj evidleu. A gyerekeiddel mit kezdjek? Mit adjak nekik enni? Amar la, mise limo krumma ágba? Azt mondja, vadzöldség, kifogyott a mocsárból. Ezt akartak kimondani. Ott van a kis vadpaprika, a kis vad, nem tudom micsoda, cukkini. Azt lehet adni a gyerekeknek enni. Magyarul, itt tényleg ez a nagy szegénység, ez velejárója volt a Tóra tanulásnak. Különben az fontos tudni, hogy a Talmud időkben a Tóra tudásért és a Tóra tanításért, önmagában a tanításért tilos volt pénzt elfogadni. Tehát olyan állás, olyan szakma, hogy rabbi, ilyen nem létezett. Minden rabbinak és minden bölcsnek kellett a megélhetéséhez egy kézzelfogható szakma. És ezért vannak is ilyen Rabbi Huda a Sandler, Rabbi Huda a cipész, az egyik cipész volt, a másik vízhordó volt, a harmadik szabó volt, mert a Tóra az teljes tisztaságát úgy lehet megtartani, hogyha nem kérünk pénzt a tanításáért. És így ezek az emberek, ezek tényleg ahhoz, hogy a Tórát tanulják és tanítsák, gyakran nagyon nagy szegénységet kell, hogy magukra és a családjukra is vegyenek ennek minden nehézségével. Oké. Ha már itt a jutalom és a büntetés kapcsán beszéltünk arról, hogy milyen jutalma van, a tegnapi napon beszéltünk róla, hogy milyen jutalma van a Tóra tanulásnak, milyen büntetése van annak, aki a bölcseknek a tanításait és rendeleteit megszegi. Ennek kapcsán fogjuk értelmezni a Mózes 5. könyvének 7. fejezetéből, ha jól emlékszem, ez az, ahol megismétlésre kerül a 10 parancsolat. Amikor azt mondja, a Tóra ume shalem le szainov al ponov lahavidoi. És megfizeti a gyűlölőinek, hogy elveszejtse őket. Mit jelent ez? Amarem is soban lévő, illen malem mikre kasszom, ijefsele a imnőkebe, jachalka, adom, si ne iszem, mászja al ponov, vákes, lás, lichaj, mi menaj. Szó szerint a mondat úgy hangzik. És megfizeti azokat, akik őt gyűlölik, az arcáról, hogy elbeszélítse őket. Mit mond erre, hogy Sóben Lévi? Ha ez a Tórában nem lenne benne, akkor nehéz lenne egyáltalán elfogadni, hogy ilyen létezik. Úgy értelmezte ezt a mondatot, hogy az örökkévaló kifizeti a gonoszoknak a jutalmát, de olyan gyorsan fizeti ki, mint egy ember, akinek az arcán van valami nehézség, valami csomag, a vállán vagy az arcán van valami nehézség, és azt le akarja dobni magáról. Magyarul, ugye ez az oda kapcsolódik, amiről a Brachot traktátusban hosszasan tanultunk, hogy gyakran azt látjuk, hogy egy gonosz ember, egy bűnös ember az sokkal jobban él, mint egy igaz ember. Mi az oka annak, hogy egy bűnös ember jobban él, mint egy igaz ember? Ők ezt próbálták, ezt a nagy kérdést próbálták megfejteni a bölcsek, és azt mondták, egy rossz embernek is vannak érdemei. És a rossz embernek az érdemeit Isten gyorsan kifizeti. Ez olyan, mint amikor valakivel üzletelünk, és nem szívesen üzletelünk vele. Akkor jó, itt van, vigyeld, menjél, csak nem akarlak többet látni, és kifizetjük, és az, akivel hosszabb együttműködésben vagyunk, akkor előfordul kicsit. Tartozunk neki, kicsit később fizetjük meg, mi is elnézőbbek vagyunk vele. Ez egy másik, másmilyen viszony. Ráadásul, ugye úgy számoltak a bölcsek, hogy az, aki a jutalmát ezen a világon megkapja, annak a túlvilágon már nem jut. És a jutalom a túlvilágon az nagyobb értékű, mint ezen a világon. És ezért mondja azt, hogy kifizeti azokat, akik őt gyűlölik, ez a szöveg, ez azt jelenti, hogy Isten az, aki őt gyűlöli, idézőjelben a rosszakat, a vétkeseket, a bűnöseket, gyorsan megjutalmazza ezen a világon, és nem várja meg, hogy a túlvilágon kelljen őket kifizetnie, megjutalmaznia. Hogyan folytatódik a mondat? Nem késlekedik azokkal, akik őt gyűlölik. Amár Rabbi Ila, lesz a innafú, de a jáhere, vagy jáhere, szedikim murim. Azt mondta erre Rabbi Ila, azokkal kapcsolatban nem késlekedik, akik gyűlölik őt. De azokkal, akik teljes, tökéletes, igazak, cádikok, azokkal kapcsolatban késlekedik. Miért? Mert azoknak megvárja, hogy a jutalmat majd a túlvilágon fogja megfizetni. Hány damarim sorben lévi, majdik szívással nélkül, hogy cáfka a jöjjön lászaiszom. Ezt jelenti az a mondat, amiről Rabbi Shoben Lévi adta a következő magyarázatot, amikor azt mondjuk ugyancsak ebben a fejezetben, minden, amit én megparancsoltam nektek ma, hogy megcselekedjétek. Ha jom lássa iszom, lőjle machele lássa iszom. Egyrészt mit jelent az, hogy ma megcselekedjétek? Hogy az azt jelenti egyrészt, hogyha az ember megcselekedhet egy micvát, akkor ma azt ne várja meg, hogy holnap a holnapot, hanem cselekedje meg ma, késleltesse, hanem rögtön tegye meg. De egy másik magyarázata is. A ma az arra vonatkozik, hogy ma fogjátok megcselekedni, de a jutalmat csak holnap fogjátok megkapni. Ma cselekedtek, és holnap kaptok jutalmat. Magyarul a holnap az azt jelenti, hogy egy idő után. Az igaz ember jutalma az késlekedhet, és lehet, hogy csak a túlvilágon fogja megkapni a jutalmát, mert ott érdemesebb megkapni, mint ezen a világon. Rabbi Hud, oké, ezzel le is Omarab Hágájban és Szimarab Smuelben Nechmeini, Májdik Szív Erechapáim, ennek kapcsán mondta Rab Hágáj, mások szerint Rab Smuelben Nechmeini, miért van ez írva Istenről Mózes második könyvében egy Erechapáim, hogy hosszú türelmű. Ugye a Márik Af szó szerint azt jelenti, hogy hosszú orr. Isten, amikor valaki türelmetlen vagy dühös, akkor az orrából fújtat. A Márik Af, az a bibliai kifejezés, amikor valakinek hosszú, türelmes orra van, nem kezd el rögtön fújtatni, és nem kapja fel a vizet. De ugye, ami érdekes itt, hogy az Erechapáim az többes számban van írva. Az azt jelenti, hogy hosszú orrak. Hosszú orrak. Orrok. Miért van többes számba írva? Erech a pályam szedik ki, mert erech a pályam lenne sajn. Hogy ő hosszú türelmi, az a Jóisten hosszú türelmi nem csak egy irányba, hanem két irányba. Hosszú türelmű az igazak megjutalmazásával, és hosszú türelmű a gonoszak büntetésével. Ugyanúgy, hogy az igazakra igaz, hogy nem rögtön kapják meg a jutalmukat, hanem csak a túlvilágon, ez igaz lehet a bűnösökre is, hogy lehet, hogy csak a túlvilágon fogják megkapni a büntetésüket. Tamás kérdezi, hogy a túlvilágon is lehet-e Talmudot tanulni. Természetesen lehet. Több ilyen idézet is van magában a Talmudban, hogy a túlvilágon a bölcsek tanulmányoznak, és a különböző halakhákról ezt mondták, és azt mondták. És általában ezeket ugye valamilyen spirituális dimenzióban értelmezzük. Ugye azt mondjuk, ahogy erről már többször volt szó, ugye nem egy kifejezetten talmudi téma, inkább ilyen kicsit kabalisztikus téma, hogy minden, amit a Talmudban olvasunk, és tulajdonképpen minden ezen a világon, a létezés fizikai szintjei, dimenziói, azok léteznek magasabb spirituális szinteken is, más dimenziókban. Tehát ugyanaz, amit mi itt olvasunk, az olvasható, hogy másik dimenzió. Ez olyan, mint mondjuk egy Dostoyevsky regény. Ezt elolvassa egy negyedik osztályos általános iskolás, és elolvassa egy irodalmár, akinek ez a szakmája, az egész más fog benne olvasni. És ez a dolog lényege, ahogy itt Juli is írja, hogy a túlvilágon már haladó csoportban tanulják, mert szerint, hogy nem csak a szó szerinti jelentéséről van a szó, hanem egy magasabb, hogy akár több magasabb értelmet kap a Tóra és így a Talmud is. Oké, ezzel ezt a agádikus részt lezártuk, és visszatérünk a jó öreg kúthoz és a kút közötti gerendákhoz. Ugye, mi volt a misnánknak a végén a vita? Van a kút. A kút körül létre akarunk hozni egy virtuális magánterületet. Hogy csináljuk ezt? Lehelyezünk a négy sarokba négy ellalakú gerendát. És ezek olyanok, mint hogyha egy fal képződmények lennének a kút körül. Az volt a vita, hogy van-e maximális korlátja annak, hogy hogy milyen nagy lehet ez a terület a kút körül. Mit mondott Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda azt mondta, hogy ez 1250 négyzetméter lehet maximum. Base a sign. Ugye ez az a mennyiség, mert ez 5000 négyzet áma. 5000 négyzet ámán lehet két szeá, az durván 35 liter vetőmagot elvetni. Ennek van értelme? 1200, számoljuk ki, hogy nagyságrendileg jó-e? És most gyorsan fejben számoltam, hogy Bésza Száim vetőmag az körülbelül 30 liter vetőmag lehet, és ezt elültetni lehet 5000 négyzet ámán, ami 1250 négyzetméter. Most ugye, ha jóvá hagyjátok, akik itt agráriummal jobban kivannak békülve, mint én, ha jóvá hagyjátok, hogy ez tényleg ezek a számok igazak, de Juda azt mondta, 1250 négyzetméter a maximális terület, amit így magánterületté lehet kinevezni. Miért? Ahogy majd mindjárt látni fogjuk. Mert az az alaptézis, honnan jön ez a területi megkötés. Elvileg a Tóra szerint minden, ami megfelel a magánterületi kereteknek, a magánterületi feltételeknek, van kerítése, az a kerítés bizonyos méretű, stb. Stb. Az mind-mind magánterület, és ez lehet 150 ezer négyzetméter is, akkor is az magánterület. Miért van itt mégiscsak egy ilyen megkötés? Rabbik azt mondták, hogy minden olyan terület, ami lakhatási céllal, vagy a lakhatással közvetlen kapcsolatban lévő céllal lett körbevéve, ott nincs korlát. Egy olyan terület, aminek nincs köze a lakhatáshoz, mondjuk egy legelő. A legelőt, ha körbeveszem, ott van egy maximális méret, és azt mondom, hogy nem megyek tovább, mert különben nem érezném, hogy ez egy magánterület. És ezért az 1250 négyzetmétert határozták meg. De ugye a Huda ugyanezt a törvényt itt is értelmezte, ide is vonatkoztatta. És azt mondta, hogy a kút körülötti létrehozott ilyen gyenge eszközökkel, ezzel a négy elalakú gerendával létrehozott magánterület, ez sem lehet több, mint 1250 négyzetméter. És azt fogja kérdezni a Talmud, hogy ez az 1250 négyzetméter, az milyen módon számolandó. A kút és körülötte a terület együtt, vagy ha mondjuk mi van akkor, hogyha 1250 négyzetméter széles a kút, ez inkább egy teoretikus kérdés, már egy kráter, akkor ahhoz még hozzá lehet tenni a minimális mennyiséget vagy méretet, ami a kút körül kell, hogy legyen, ugye az mennyi, azt mondtuk, hogy az két ama, amivel befér egy tehénnek a feje és a nagyobbik része, vagy azt már akkor nincs mit csinálni, mert a teljes terület kell, hogy legyen 1250 négyzetméter. Ez lesz a nagy kérdés. Baj a lejú, baj a pászinka, már a dílma, baj a lej pászinka. Hogy értette ezt a terület maximalizálást Rabbi Yehuda? Úgy értette, hogy benne kell, hogy legyen a kút és a gerendák, tehát a teljes terület kell, hogy 1250 négyzetméter legyen, vagy a kút nem lehet több, mint 1250 négyzetméter, és azon kívül még hozzá lehet számolni a két ámát, ami szükséges a virtuális magánterülethez. Magyarul, itt mi a kérdés? Adam nőszen eina ve bőröj, lőjga zinan dilma, ve lőjga zinan dilma, asszéletil túli jöjszem és a szájbe kárköv, a dilma adam nőszen eina ve hicaszaj, Dilma asszilach luf, gazinan, dilma asszilach luf, észre szájbe kárköv. Ugye egyáltalán miért mondta Rabbi Yehuda azt, hogy ne legyen több, mint 1250 négyzetméter? Mert ő azt mondta, hogy ha azt látná egy ember, hogy ez a ilyen nagyon gyenge eszközökkel létrehozott virtuális magántövet a kút körül lehet több, mint 1250 négyzetméter, akkor tévesen arra következtetne, hogy a legelő is lehet több, mint 1250, a körbevet, kerítéssel körbevet legelő is lehet több, mint 1250 négyzetméter. Most, hogyha ezt a következtetést fogja valaki tévesen meghozni, és ezért ebből kifolyólag azt rendeljük el, hogy a kút körülötti terület sem lehet több, mint 1250 négyzetméter, akkor a kérdés az, hogy az az ember, akiről azt gondoljuk, hogy majd a jövőben ezt a téves párhuzamot meg fogja vonni, ő mit néz? A területet nézi, vagy a kutat nézi? Ha a kutat nézi, akkor a kút nem lehet nagyobb, mint 1250 négyzetméter. De a kút terület, körülötti terület lehet nagyobb. Hogyha ott még ráhagyok két ámát, egy ilyen nagyon nagy kráterkútnál. Ha viszont azt mondja, hogy nem a kutat nézi, hanem a területet nézi, akkor bárhogy is lehet, a terület nem lehet nagyobb, mint 1250 négyzetméter, tehát összességében nem lehet nagyobb. Akkor kérdés az, hogy mit kell néznünk. Tasmá, kámaim mekői rabrink, déjra is, vagy rúgassabb arra, kámaim rúghakén a filu kajra, filu karáim, nevű hudaim, mert bész a száj mutarja, iszem ész a száj vászok. Nézzük meg, hogy mi volt az eredeti vita. Ugye maga a Tosefta, amit már többször idéztünk, a Brájta Tosefta, amit többször idéztünk, a következőképp hangzott. Ezt azt leírta a Tosefta, hogy hogyan kell létrehozni ezt a négy elgerendával körbevett területet, és azt mondta, milyen közel lehetnek ezek a kúthoz, mennyivel kell, milyen minimális méret, amilyen közel kell, hogy legyenek. Azt a két álma miért? Azért, hogy odaférjen a boci, a fejével és a testének a nagyobbik részével. Majd fordította a Talmud, és azt mondta, milyen lehet a legtávolabbi méret, amilyen távol ezek a gerendák lehetnek a kúttól. Azt mondta, a filukaláim lehet akár 30 szeá. 30 szeá, nagyjából 30 ezer négyzetméter. Olyan nagy is lehet, hogy nagyon nagy számot akart mondani. Ez volt az első vélemény, ez volt a bölcseknek a véleménye. Mit mondott erre Rabbi Júda? Rabbi Júda, hogy miért? Bész a szájn mutar, jöjjön bész a szájn asszor, 1250 négyzetméter lehet, nem lehet nagyobb. Mondja, ő vitatkozott, nem lehet koj, nem lehet 30 ezer négyzetméter, csak 1250. Amrul Rabbi Júda, ijátom, mőjdebe dírve, szárom, mukce, hadszer, a filu, bész, hames köjrim, bész a szarak köjrim, sem mutar. Erre megkérdezték Rabbi Júdát, mondd, te nem értesz egyet azzal, hogy egy... nem is közvetlenül lakhatásra létrehozott terület, körbevett terület, hanem egy gyümölcsös kert, vagy egy udvar, vagy egy istáló, amik nem közvetlenül a lakhatásra vannak, de a lakhatáshoz közeli, közvetetten kapcsolódó területek. És itt azt mondtuk, hogy nincs semmilyen korlát. Itt lehet akár 5 kör, 10 kör, bármilyen nagy lehet a terület. És ez megengedett. Mit mondott? És akkor ez így van, akkor miért mondod azt, hogy itt a kút körületi területnél van egy ilyen felső korlát, csak úgy, mint a legelőnél? Azt mondta nekik, amelyen em, zöj, mechica, veinu pászim. Van egy nagy különbség. Azok, amikről ti beszéltek, és amikről azt mondjátok, hogy az lehet akár 5 kör, 10 kör, bármilyen nagy, több tízezer, százezer négyzetméter is lehet, ez mind akkor, hogyha körül van véve egy normál kerítéssel, de itt nincs kerítés. Eleve a kerítés az egy nagyon gyenge kerítés, mert csak négy elgerenda van kilerakva a sarkokban. És ezért mondom, hogy van egy felső határ. Majd innen jött egy harmadik vélemény. Rabbi Simon ben Elazar, mert bojr vész a száim, mutar, ő azt mondta, hogy maga a kút lehet 1250 négyzetméter, ővel lajomról a hárkiknek kerítésre is, mert ővel se a parra. És innen még rá lehet hagyni két ámát, ahol elfér a bocinak a nagyobbik része és a feje. Most ami a minket ebből érdekel, hogy gyakorlatilag három vélemény van. Az első, ugye eddig tartott a Tosefta. Az első vélemény a bölcsek vélemény. A bölcsek azt mondták, a kút körül körberakott terület, az bármilyen nagy lehet. Jött Rabbi Júda azt mondta, nem lehet több 1250 négyzetméternél. Jött Rabbi Lazar, és mit mondott? Simon ben Elazar, és azt mondta, a kút nem lehet nagyobb, mint 1250 négyzetméter, de ahhoz még hozzá lehet tenni azt a két ámá csíkot minden négy oldalán, hogy odaférjen a boci. Most akkor mit látok, hogy a második és a harmadik vélemény között nyilván van valami különbség. Kell, hogy legyen valami eltérés, mert nem nevezném őket második, meg harmadik véleménynek. Ha a harmadik véleménynek az a kifejezett, artikulált álláspontja, hogy a kút nem lehet nagyobb 1250-nél, Bésza Szájnál, és arra még rá lehet hagyni kettőt, az azt jelenti, hogy a kettes vélemény az azonban, hogy nem a kút nem lehet nagyobb, hanem a kút körötti terület nem lehet nagyobb 1250-nél. Ha a mide kamerab Simon ben Elazar bőjve löj pászin, mivel a Simon ben Elazar a harmadik vélemény azt mondta, hogy a kút a csíkok, vagy a körbevett terület, a körülötte lévő terület nélkül nem lehet nagyobb 1250-nél, Akkor mi Cloud, Rabbi Yehuda, bőve pászunk már, ezek szerint a második vélemény, Rabbi Yehuda véleménye akkor az lesz, hogy a kút és a körülötte lévő terület együtt nem lehet több, mint 1250. Akkor látszólag ebből bizonyítottuk a kérdésünkre a választ. Mert különben nem találnám meg a különbséget a második és a harmadik vélemény között. Mit mond erre a Talmud, Lói Hírem Yehuda, bőve Lói pászunk már? Nem, azt mondja, a Talmud nem feltétlenül következik ebből. Lehet, hogy Rabbi Yehuda is úgy gondolta, hogy a kút a körülötte lévő terület nélkül nem lehet több, mint 1250 négyzetméter. Igen, ám, de akkor mi a különbség a kettes és a hármas vélemény között? Ihachi máj benájú. Ihachi hájnod Rabbi Simon ben Lazar. Akkor ugyanaz a vélemény tulajdonképpen a kettes, mint a hármas. Rabbi Simon ben Lazar véleménye? Azt mondja, a Talmud nem. Ika benájú, arich ve katin. Más dologban vitatkozik a második és a harmadik vélemény. És ez abbarról vitatkozik, amikor az 1250 négyzetméteres kút az nem egy pontosan mindenütt egyenlő átmérőjű 1205 terület, hanem egy hosszúkás kút, vagy tehát amikor nem lehet egy szimmetrikus négyzetet rárakni erre a kútra. És akkor, Júda azt mondaná továbbra is, hogy a kút széléhez hozzá lehet tenni még mindenütt két ámát, és Rabbi Simon ben Lazar pedig azt mondja, hogy nem, akkor már nem. Mert Rabbi Simon ben Lazar az ő megfogalmazásában ő egyértelművé tette, hogy ez egy pontosan négyzet alakú terület, amivel dolgozunk. Jó, akkor bárhogy is legyen, a választ nem kaptuk meg egyértelműen a kérdésünkre, nem tudtunk bizonyítékot találni rá, és ezért nem tudjuk, hogy pontosan, amikor a Huda a Misnában megkötötte, és azt mondta, hogy a terület a kút körül nem lehet több, mint 1250 négyzetméter, akkor a kútra értette, és arra még rászámolunk két ámát, vagy a teljes területre a kút körül értette. Oké. Okay. Klál amár a Simon ben Lazar. Kolosat a smisany le dirak, igany dir ve száháru mukce ve haszer, a filubász haméseszkajrim, a szereszkajrim mutar. Következő alap elvet mondta a Simon ben Lazar. Minden olyan terület, ami ha csak közvetetten is, de a lakhatást célozza, tehát nem kell, hogy közvetlenül egy lakásról, egy házról legyen, szóval közvetetten. Ilyen egy istáló, ilyen egy udvar, ilyen egy gyümölcsös kert, ezek mind-mind bármilyen nagyok lehetnek, hogyha körül vannak véve egy kerítéssel. Szóval lehet, hogy egy 10.000 négyzetméteres istáló, vagy lehet egy 100.000 négyzetméteres udvar, ugye van egy hatalmas palotám, egy kastélyom, és annak van egy 10.000 négyzetméteres kertje, az mind-mind még magánterületnek számít. De kolsetas misala avir, kegoin burganis, beszanais, beisze száj mutarés, vagy száj masszat. Minden olyan dolog, ami körbe van véve, de a levegőnek van körbe véve, ilyen mondjuk egy legelő, de ilyen akár a tegnapi tanulásban említett kunyhó. Ugye az a kunyhó mondjuk egy ilyen vadászlesszerű kunyhó, ami nem a lakhatást szolgálja, hanem a legelőt szolgálja, vagy a vadászterületet szemlézi. Ott van egy felső határ, az 1250 négyzetméternél nagyobb, akkor az már nem számít magánterületnek. Oké, okay. Ezzel lezártuk ezt a részt, és a következő misnát folytatjuk. A következő misna továbbra is a kút kérdéséről foglalkozik. És arról van szó, hogy ugye van ez a kút. A kutat körülvesszük négy sarkát, egy csinálunk egy területet, lerajzolunk egy területet a kút körül, egy négyzetet, és a négy sarkára a négyzetek veszünk négy elgerendát. És olyan, mintha körbevettük volna a területet, és egy magánterület lenne. Mi van akkor, hogyha a kút pont egy sokak által járt út közepén van? Úgyhogy ezen a virtuálisan létrehozott magántereten keresztül megy az egész ország. Az M7-es közepén van egy kút, azt körbeveszem négy elgerendával, ettől függetlenül átmennek ezen a területen. Mennek, átmennek rajta. Mária írja, hogy az 1200, még visszatér az előzőre, hogy az nem is kút, az 1250 négyzetméteres kút, az nem is kút, hanem víztározó. Ugye ezt mondtuk, ha emlékszel tegnap vagy tegnap előtt, hogy itt bojr vagy beér. Ugye itt általában eltér, de és ez egy külön kérdés volt, hogy ez csak kútra vonatkozik, vagy esővíztározóra is. Emlékszel? Ugye azt mondtuk, hogy itt alapvetően nem esővíztározóról van szó, hanem az volt a végső vélemény, hanem mindig egy élővízről, de ettől független ez lehet egy valóban egy esővíztározó is, vagy egy kisebb tó, mert ugyanazt a célt szolgálja. Oké. Akkor visszatérve a mi esetünkhöz, a misnánkhoz, tehát arra van szó, hogy ezen a kút körüli területen keresztül mennek nagyon sokan. Rabin boy, kim boy. Mit kell ilyenkor csinálni? Azt mondom-e, hogy tekintettel arra, hogy a közterület tulajdonképpen keresztül megy ezen az általam virtuálisan létrehozott magánterületen, ezért azt megszünteti magánterületnek lenni, és az újra közterület. Vagy, ha az egyszer magánterület, akkor nem érdekes, hogy keresztül mennek rajta sokan. Nem Judaj, mert, és ugye ez nem csak a kútnál kérdés, mert a kútnál nagyon könnyen fölmerül, mert itt igazán általában valami körbe van véve egy normál kerítés, azon nem mennek sokan keresztül. De itt ugye nincs egy normál kerítés, mert egy engedményt tettünk, és azt mondtuk, hogy ha négy sarkára fölteszel négy elgerendát, az amit már lenne kerítés, de az valójában nem akadályozza meg az emberek, ott sokan átmenjenek. És ez a kérdés, hogy akkor az még mindig magánterülete, vagy azáltal, hogy sokan keresztül mennek rajta, akkor már nem fogadom el ezt a kerítést kerítésnek. Valójában kívül ez a kérdés felmerül másutt is, ahogy látni fogjuk. Van egy város, mondjuk Jeruzsálem, körbe van véve kerítéssel, de átmegy rajta egy út, ami nagyon sokan mennek keresztül, ami egy főút. Akkor fölmerül a kérdés, hogy hiába van körbevéve kerítéssel, de ez nem is sem magántörlet, mert nagyon sokan mennek keresztül ezen az úton. Úgyhogy erről lesz most szó. Rabbi Judaj, mert imhaja derekes usza rabim, umef száktan, nyiszal kemeredz dadi. Rabbi Judaj szerint, ha nagyon sokan mennek keresztül ezen a kút körül létrehozott négyzeten keresztül, akkor az már megszünteti magánterületnek lenni, ismét közterület lesz abból a területből, és ezért át el kell mozdítania ezt a négyzetet, hogy valahogy én úgy képzelek, hogy valószínűleg a kút nem a M7-es közepén van, hanem mondjuk a szélén van, de a négyzet, amit létrehoztam, az belóg már nagyon az útra. Akkor azt mozgassam el ezt a négyzetet, hogy ne egy pont négyzet legyen, hanem ne szimmetrikusan legyen benne a kút, hanem azt a végét, ami belóg az útra, azt mozgassam le az útról. Ha hamimai, én egy szarik. A bölcsek viszont azt mondják, erre nincs szükség. Ha egyszer valami körbe van véve, még akkor is, hogy csak egy engedmények árán úgy tekintem, mint ha körbe lenne véve virtuális falakkal, akkor azok falak, és engem nem érdekel, az magánterület, és viszont látása nem érdekel, hogy hányan mennek rajta keresztül. A Gemara következik. Bjöjjön, nem rábbi lazod, amritá váljuk kán, hogy diáha, köjjön, semmi hicsz. Úgy kommentáltan, hogy Jochanan és rábbi lazod ezt a bölcsök által tett állítást. Nézd csak meg, itt látjuk, hogy a bölcsek milyen nagy erőt tulajdonítottak a kerítésnek. Miért? Látjuk, hogy itt van egy kerítés, ami igazán nem is egy igazi kerítés, de most kerítésnek hívtuk, és a kerítés nem szünteti meg semmi a bölcsek szerint. Hiába mennek keresztül rajta sok ezren, tízezren, százezren, az a kerítés kerítés, és az a terület magánterület. Kérdés az, hogy amikor a Jochanan és Rabbi Lazar ezt mondták, akkor ők ezt úgy mondták, hogy a bölcsek véleménye ez, és nézd, milyen érdekes ez a bölcsek véleménye, hogy úgy mondták, hogy ők maguk egyetértenek ezzel a véleménnyel. Kánusz videlé? Úgy kell érteni, hogy itt megmutatták nekünk a bölcsek, hogy milyen nagy a kerítés ereje, súlya, és mi egyet is értünk ezzel? Amarabe barav chamna, amarabe érkeni, és a láj, mi nem maled, össze, anin a leszbe lájlekaj, anin a leamisum, sorsorsorsorábi. Ugye ez azért nem lehetséges, mert Jöjjön egy másik alkalommal azt mondta, ha Jeruzsálem kapui nem zárnának be minden este, akkor Jeruzsálemet nem lehetne, a Jeruzsálem főútját nem lehetne magánterületnek tekinteni. Miért? Mert ahogy az előbb is mondtuk, Hiába van Jeruzsálem körbevéve egy nagy fallal, de keresztül megy rajta egy főút, azon a főúton sok százezren keresztül mennek minden nap, akkor az nem egy magánterület. És Rabbi Jöhanan mondta ezt, akkor ebből kiderül, hogy Rabbi Jöhanan szerint hiába van neked egy nagy utad, egy pillanat elnézést kérek, Ken, tudsz egy iskáfba? Mert talán a folyatájában van iskáfba. Hiába van neked egy nagy utad, a nagy utat, bocsánat, hiába van neked egy kerítésed, ha keresztül megy rajta egy nagy út, sokan keresztül mennek rajta, akkor az megszűnik nagy kerítésnek lenni. És Jeruzsálemben is csak azért tekintjük Jeruzsálemet magánterületnek, mert ezt a kerítést minden este le is zárjuk. Vannak kapuk, és azokat bezárják minden este. Akkor látom, hogy a Bihara nem ért egyet a bölcsekkel, hogy a kerítés, ha egyszer kerítés, akkor nem érdekes, hogy mi van vele, az már kerítés marad, hiába mennek rajta keresztül. Igen, is érdekes, hogyha sokan mennek keresztül. Ela, kán, nőszfirelej. Akkor inkább azt kell mondani, amikor ezt a megjegyzést mondta Rabbi Jöhanan, akkor ő ezt a megjegyzést a bölcsek nevében mondta, de ő nem értette ezzel egyet. Azt mondta, hú, nézd, a bölcsek szerint ilyen erős a kerítésről. A kerítés nem lehet megszüntetni. De én nem értek ezzel egyet. Oké. És akkor nézzük meg még egyszer, mi volt a két vélemény a misnában. De ugye Huda azt mondta, hogy a kerítés meg tud szűnni. Van egy kerítés, de a elkerített területen nagyon sokan keresztül mennek, akkor az, amit ott sem lenne a kerítés, az már nem magánterület. A bölcsek mit mondtak? A kerítés, ha egyszer kerítés, az kerítés. Hiába mennek keresztül rajta sokan, az már magánterület marad. Probléma az, hogy a Talmudban találunk egy olyan részt, ami látszólag pont fordítva mondja ezt a két véleményt. Tánja, jöjszerel kéne már emi huda, misőjula is nébatim is négyszerűs össze rábi, ma jöjszerlaj lehemikán, kölyemikán, nézve nézve emca, omrulaj, én me arvin is össze rábi, be kách, kásadra bjudra, de mi huda, kásadra volna, de rabona. Volt egy eset, amit már többször tanultunk. Rabbi Huda azt mondta, hogy van két ház. Egymással szemben. A két ház között átmegy egy nagy forgalmú út. Mondjuk Margit körút 41 és Margit körút 40. Egymással szemben vannak. És a két ház egymással szemben van, de átmegy rajtuk egy közöttük egy Susza Rábim egy közterület. Mit tudott Rabbi Huda? Rakjál ki két keresztgerendát a két ház közé, vagy két állógerendát a két ház oldalába, és már is olyan, mint hogyha körbe kerítetted volna, és ez egy magánterület. Mit mondtak erre a bölcsek? Nem, így nem lehet csinálni éruvat a két ház között. Tehát egy közterület azon nem lehet ezt csak úgy leválasztani. Mit látunk ebből? Hogy pont fordítva mondták, mint itt. Mert mit mond Rabbi Huda? Ha fölállítottál egy virtuális kerítést, a két keresztgerendát az olyan, mintha körből lenne kerítve, és nem érnek el, hogy sokan keresztül mennek rajta. A kerítés az kerítés. Mit mondtak a bölcsek? Nem, ez így nem lehet csinálni. Akkor pont fordítva mondták, mint nálunk. Mert nálunk mit mondottak a bölcsek, hogyha egyszer fölállítottad a négy elgerendát, hiába mennek keresztül rajta sokan, az már úgy marad. Az már kerítés. És mit mondtam, Rabbi Huda? Nem. Az megszünteti a kerítést. Ott meg pont fordítva mondta. Azt mondja, Talmud, hogyan lehet feloldani ezt a látszólagos ellentmondást? Rabbi Huda, hogy olyan kássa haszam, de ikastei meg hitzesz, már jól szavak, a lékastei meg hitzesz, már jól szavak. Ez is Rabbi Hudának lesz egy nagy különbség. Rabbi Huda azt mondja, hogy itt, azt tudja mondani, hogy itt, amikor csak négy elgerende van, egyetértek, ez nem egy igazi kerítés. És ezért, ha sokan keresztül mennek rajta, az egész ezt ki lehet dobni, ez nem egy igazi kerítés. Ott viszont van két igazi fal, hiszen ez a két ház egymással szemben van, és van két igazi fala. Én nem négy falat csinálok virtuálisan, hanem csak kettőt hozok létre két keresztgerendával, de a négy fal az megvan. A két fal a négyből megvan. És ezért mondom, hogy ott jogos, itt nem jogos, itt megszűnik a kerítés, mert nem is egy igazi kerítés, de ott lehet így lekeríteni a közterületből. Viszont mit fognak mondani a bölcsek? Drabonna námillai kássa, ha ika sémárba mechicész, azt mondja, léka, ugye azt mondja, a bölcsek meg pont fordítva fogják mondani. Azt mondják, bölcsek, nézd. A négy elgerenda az olyan, mintha négy oldali kerítést hozott volna létre. Miért? Mert mindegyik elgerendának van egy olyan vége, ami belóg az egyik oldali kerítésbe, és egy keveset a kerítésből már létrehoz, és ezzel megteremti a virtuális kerítést mind a négy oldalon. Az a másik esetben, amit Rabbi Yehuda mondott, amikor két ház áll egymással szembe, és csak két keresztgerendát tettem föl, ott nincsen igazából négy kerítésem, még csak virtuálisan sem, hanem van két igazi kerítés, és két jelölésem. És abban nem menjünk bele, hogy ha emlékszünk, akkor a keresztgerenda és az állógerenda kapcsán is volt egy vélemény, azt mondta, hogy az egy virtuális kerítés. Minden, most ebben nem fogunk belemenni. De bárhogy is tegyen, akkor ez a különbség a két eset között, mind a két vélemény szerint is. Ezért lehetséges, hogy itt pontosan ellentétesen határoznak, mint ott. Mind a ketten. Oké. Következő rész, amiről beszélni fogunk, az, hogy akkor ezek szerint, ugye eddig arról beszéltünk, hogyha valami körbe van véve, akkor az olyan, mintha magánterület lenne, van-e felső határa ennek? Most, ha van is felső határa, az egy rabinikus felső határ. Ugye azt mondtuk, hogy a legelőnél van egy felső határ. De amúgy nincsen egy felső határ, mert hogyha egy udvarról van szó, egy kertről van szó, akkor az lehet bármilyen nagy. Kérdés, az mi van, hogy egy egész ország, mondjuk, az egy ilyen körbevett terület. Mondjuk tipikus példa a Manhattan. Ugye a Manhattan az egy sziget. Körbe van véve a tengerrel. Az olyan, mint hogyha egy fala lenne. Akkor lehet-e tekinteni úgy, hogy az végig egy magánterület? Amarebb Yitzhak Mari Yosef, Amarebb Yehuda, Eretz Yisrael, Enchaya, Olam, és Uszalámi. De Yitzhak Mari Yosef azt mondta, Izrael az nem közterület. Ha valaki ott visz, lehet, hogy tilos, de a Tóra szerint nem lehet közterületnek tekinteni. Yassiv Rav Dimive Kamerele Hasmaisa, Rav Dimi ezt megismételte ezt a tanítást, Rav Yehuda előtt, és azt mondta, Amalia Bájle, Rav Dimi, my time, azt kérdezte tőle, Bájle, mondd, mi ennek az oka? Hogy kell ezt érteni, hogy Izrael az nem egy közterület? És próbálkozik magyarázni többféle módon. Ilém, amisum de makifla szulma de curma hachgisza, umachta de gader me hachgisza, bavla name mukafla, prasz me hachgisza, diglasz me hachgisza. Először a Talmud úgy érti, hogy tényleg arról van szó, hogy Izrael körbe van véve, mint egy ilyen kerítéssel. Hogy lenne körbe véve? Ki volt már Rosh Hanikrán? Ugye, Rosh Hanikra az egy nagy szikla, ami a tengerbe ér be az északi pontján Izraelnek, mai napig megvan, és egy ilyen nagy szikla, ami megy végig. Ugye, ez végig egy olyan szikla az északi részén Izraelnek, ami egy 10 tefachnyi emelkedés 4 amán belül, és végig vihető az egész északi határon. Egészen addig, amíg eljutsz a Jordán völgyéig, és az meg egy völgy, akkor azt lehet mondani, hogy ott van egy kitüremkedés, ott meg van egy völgy, akkor teljesen jók vagyunk, körbe van vége az egész terület, Izrael az már nem egy közterület. Ezt nem lehet mondani. Miért? Mert akkor Babilóniában is lehetne ugyanezt mondani. Ott is van két, van egy teljes kerítés. Ott van az Eufrátesz és a Hidekel, és azok közre fogják Babilóniát, és akkor ott van egy teljes kerítés. Sőt, menjünk tovább. De kulálma nami makifukainus. Az egész világot meg az óceán veszi körül. Akkor bárhol vagy, mondtad az, ez egy magánterület, miért, mert van egy kerítés körbe vagyok véve a tengerrel, az óceánnal. És ez nyilván nem így működik. Tehát akkor valószínűleg, amikor ezzel a tanítás elhangzott Rabbi Yitzchak Bar Yosef-től, Rabbi Yehuda nevében, hogy Izrael az nem közterület, akkor itt nem úgy kellett, hogy egész Izrael nem közterület, mert körbe van valahogy véve hegyekkel, völgyekkel, nem tudom mivel, hanem csak úgy kell érteni, Dilma Majlösz Majlösz Kamárt. Úgy kell talán csak érteni, hogy ez egy azokra a helyekre vonatkozik Izraelben, amelyek ilyen sziklás, völgyes, nagyon a közhasználattól eltérő és a közhasználattól nem alkalmas természeti helyek. És arra kell érteni, hogy az nem magánterület. Az nem közterület. Mindjárt látni fogjuk, mert később vissza fogunk kellett térni, hogy miért nem, vagy hogy nem. Mindenképpen akkor ez nem egész Izraelre vonatkozik, hanem csak Izraelnek ezekre a kiemelkedő részeire. Amelé karkafna hazisze le reisek be a mudike amre békhan a hajtsmájszak. Erre azt mondta a báje, azt mondta a Dimi a bájénak, milyen okos vagy, láttam a fejedet az oszlopok között, amikor a Jéhenen ezt mondta. Ugye a báje nem volt ott, amikor a Jéhenen ezt mondta, és mégis kitalálta, hogy mire gondolhatott Rabbi Jochanan, és ezért megdicsérte Rabbi Dimi. Szóval olyan, mintha ott lettél volna. Itt már nem éki, azt a rávrin, amar Rabbi Jéhenen, amri le, amar Rabbi Ebbe, amar Rabbi Jéhenen, már lesz, mert is beszél, szállják, hogy mi sem is osz rávrin, fiss, én én. Kérdik le, mit volt? Egy másik helyen is fönnmaradt Rabbi Jochanannak ez a tanítása, de ott már konkrétabban maradt fönn. Ott Rávin jegyezte föl Rabbi Jochanan tanítását, és azt mondta, Rabbi Jochanan azt tanította, hogy az Izraelben található ilyen hirtelen völgyek, vagy kiemelkedő sziklás hegységek és ilyesmik, azok nem számítanak közterületnek. Miért? Mert azt mondta Rabbi Jochanan, ezek nem hasonlítanak a sivatagi vándorlás területéhez, ami egy egyenes, könnyen, a sokasság által is könnyen bejárható terület volt, és ahonnan vesszük az egész közterület fogalmát, és ezért ezek nem közterület. Vissza fogunk térni erre majd egy kicsit később. Oké. Most még foglalkozunk ezzel, hogy egyáltalán a közterület lehet-e egy olyan terület, ami nagyon nehezen lehet sokak által bejárni. Bo minél rachve mi rave. Azt kérdezte Rachva, ez egy asszonyság volt, Rávától. Tél, ha mi szláket a szor, ami tőjék, árba, rábim bajkim bajbe, ha javim a lab, mi sumis össze rábim, vagy én ha javim a lab. Azt kérdezte, mi a helyzet egy dombbal? Ugye mit tanultunk a dombnál? Ha egy domb, vagy egy emelkedő, 4 ámán belül emelkedik 10 tefachot, ha valaki ezt kiszámolja, hogy mekkora a szög, akkor azt megköszönöm. Nem tudom, a nagy matekosok még velünk vannak-e, és egy kis geometriával ki tudják számolni. Ha 4 ámán keresztül emelkedik 10 tefachot, akkor az olyan, mintha maga egy kerítés, egy 10 tefach hosszú kerítés, egy magas kerítés lenne. Ha van egy ilyen emelkedőm, de azon sokan mennek, akkor az most közterület vagy magánterület? Ha azt nézem, hogy ez olyan, mint egy kerítés, akkor az egy magánterület. Ha azt nézem, hogy sokan mennek rajta, akkor ez egy közterület. A libadrában a lajti bajjal a hásta, mához mondani, hogy nyíkos tesz misi, amire a bonon lajjal szurám, vátlani mehet szasza, ha a hinám idelői nachim is tesz misi, lajj kalsaki. Szóval, ha nézzük a két véleményt, amiről mi eddig beszéltünk, a bölcsek és a Juda véleményét, a kút körüli virtuális magánterület tekintetében. Mit mondtak a bölcsek? A bölcsek azt mondták, hiába mennek keresztül sokan ezen a területen, az magánterület. Most, ha ott azt mondták a rabbik, hogy ez magánterület, akkor ahol nagyon egyszerű keresztül menni ezen a virtuálisan létrehozott magánterületen, a kút körüli virtuálisan létrehozott magánterületen, akkor biztos, hogy itt, amikor egy domboldalról van szó, kicsit nehezebb bejárni, pláne, hogy azt fogják mondani, hogy nem lehet megszüntetni a magánterület státuszát, és ezért ez magánterület. De mi a helyzet Rabbi Jehudával? Rabbi Jehuda esetleg, aki ott, a kút körületi területen azt mondta, hogy az többé nem magánterület, hogyha sokan átmennek rajta, talán csak azért mondta, mert könnyű átmenni rajta, de itt, egy ilyen emelkedőn, egy ilyen dombon nehéz átmenni, akkor egyet fog érteni azzal, hogy ez már nem számít közterületnek, hanem ez magánterületté válik. Amr leich hajovin. Azt mondta neki Rave, hogy ez közterületnek számít. Rabbi Huda szerint közterületet számít, mert sokan mennek át rajta, ugyanúgy közterület, mint a kút körülötti területet is Rabbi Huda közterületnek tekinti, hogyha sokan mennek ott keresztül. Erre megkérdezte tőle a Filu Oilin Loi Behevel, akkor is, hogyha ez egy olyan szikla, domboldal, amire csak egy kötéllel lehet fölmászni, a mellén, azt neki igen. Majd tovább fokozta, és azt kérdezte, hogy a Filube Málözbész Maroin, még a Mironi hegyoldal, ugye kiállt már Mironba, ahol a Simon Bar Jochai van eltemetve. Ugye, jártunk már Mironba, Lágba a Merkor? Ott is ilyen nagy Galileában, nagy hegyek vannak, és vannak olyan szikla oldalak, ahol csak egy nagyon nehezen, egy kötél segítséggel lehet fölmenni. Az is közszeretnek számít? A Málöin azt mondta, az is közszeretnek számít. Őszintén szóval nem értem teljesen a kérdést. Hát, ha valakinek van egy jó válasza erre. Mi azt mondtuk, hogy eleve az lehet csak közterület, ami 600 ezer ember keresztül megy minden nap. A Meroni hegyoldalba hogy menne keresztül 600 ezer ember minden nap, ha a feljutáshoz is egy kötél kell? Nem, nincs meg erre a jó válaszom, de lehet, hogy én maradtam le valamiről. Az is lehet, hogy csak teoretikusan kérdezte, ami nagyon szélsőségest akart mondani. Oké, további kérdés, akkor ezt a kérdést lezártuk, akkor ezek szerint Rába véleménye az, hogy Rabbi Huda egyetértene egy nagyon meredek hegyoldalnál is, hogyha sokan mennek ott keresztül, az közterület. Észvei, hatszeres a Rábi Nihmaszén labzavai, egy személy zavar, külsőszában ilyen tuma, külsőszei, aki lényen sáb. Van egy törvény, amit már tanultunk a szombat traktátusban. Van egy udvar, körülve kerített udvar. De ez egy olyan udvar, amin sokan mennek keresztül. Akkor ez a susza rávim le tuma, susza jachila sávesz. Akkor a tisztátalan szempontság szempontjából ez közterületnek számít, a szombat szempontjából magánterületnek számít. Miről van szó? Van egy olyan törvény, hogy a valamiről nem tudom, hogy tisztátalan vagy sem, akkor ha az a terület, ahol nem tudom, hogy tisztátalan vagy sem, az magánterület, akkor tisztátalannak veszem, ha közterület, akkor tisztának veszem. Hogy miért, most nem fog belemenni, ezt a SOTA törvényéből tanultuk, ezt egyszer már elmagyaráztuk még a szombat traktátusban. Most mi a törvény? Ha van egy udvar, ami magánterület, akkor ha simán egy udvarról lenne szó, akkor a tisztátalanság szempontjából, ha találok valamit, ahol nem tudom, mondjuk egy emberi csont, vagy egy állati csont, egy szafek, egy kétel, akkor szigorúan járok el, és mivel ez magánterület, ezért tisztátalannak veszem. Ha nem az udvaron találom, hanem egy közterületen találom ezt a csontot, akkor engedékeny vagyok, és nem tekintem tisztátalannak. Oké, okay. Mi a helyzet egy olyan udvarral, ami ugyan körbe van kerítve, de nagyon sokan mennek keresztül, mint hogyha egy közterület lenne. Akkor ezt közterületnek tekintem a tisztátalanság szempontjából, és ezért az ott talált csont nem tisztátalan, de magánterületnek tekintem a szombat szempontjából. Mit látok ebből? Hogy a udvar, ami körbe van véve, ha sokan mennek rajta keresztül, akkor az egy magánterület. Kinek a véleményét tükrözi ez? A bölcsekét, mert bölcsek voltak azok, akik azt mondták, hiába van egy nagy forgalom, ami átmegy a kút körülötti virtuális magánterületen, az magánterületen marad. Ugyanígy, mint itt is. Van egy udvar, sokan mennek rajta keresztül, szombat szempontjából az magánterület marad. De a probléma az az, hogy ha ez tényleg így van, Rabbiknak a véleményét mondaná el ez a misna, nem kellene, hogy ezt mondja. Miért? Mert ha igaz, hástaú, má haszam, de nihatas misi, amire van a lőj, azt mondja, vátlőj, meg szasz, ha de lőj, nincs mesen lőjkal, se kény. Mert ha igaz lenne, hogy ez a Rabbik véleménye, akkor ha igaz az, hogy egy olyan terület, mint a kút körülötti virtuális magánterület, az is magánterület marad, hiába sokan mennek rajta keresztül, hogy egy olyan terület, ami nem egy virtuális magánterület, hanem valóban körbe van véve falakkal, és ezért a használata a sokaság számára az sokkal problémásabb, az pláne, hogy magánterület marad, hogy még akkor is, ha sokan mennek rajta keresztül. Nem kellene a Rabbik miatt mondani, ezért arra gondolok, mondja Rahva, hogy ez nem a bölcsek véleménye, hanem igazából itt Rabbi Huda véleményét látjuk. És akkor viszont ellentétes azzal, amit mi tanultunk. Ő próbálja erőltetni, hogy találjunk egy helyet, ahol ellentmondásokat találunk. Azt mondja, hogy nem. Valójában nem, ez nem Rabbi Huda véleménye, hanem a bölcsek véleményét tükrözi. És miért kellett újra megismételni ezt a törvényt? Nem amiatt, mert azt akarta mondani, hogy a szombat szempontjából ez a körbevett udvar, amin sokan mennek keresztül, ez magánterület, mert ezt valóban tudhattuk volna a kút és a kút körületi magán, virtuális magánterület törvényéből, hanem azért kellett mondani, mert van itt egy másik törvény, és ez a tisztátalansággal kapcsolatos törvény, amit nem tudhattam volna, hogy az udvar, amin sokan keresztül mennek, az ugyan magántelet a szombat szempontjából, de köztelet a tisztátalanság szempontjából, és ezért az ott talált kételyes tisztátalanság, az nem tisztátalan, tehát a csont az nem lesz tisztátalan, hanem a terület tiszta marad. Oké, okay, ezt a kérdést megválaszoltuk. Újabb kérdése lesz Lachmannak. Tasmám, vajsz, mufasas, bejézbe, sikhinu, bejézbe, sussza, jachin, le, ingyen, sábez, sussza, zám, ingyen, tumá. Majdnem ugyanaz az a kérdés. Bejézbe, szálka, bájtak, ele, le, bejézbe, sussza, jachin, le, sábez, sussza, rá, bejézbe, tumá. Miről van szó? Azt mondja, van egy sikátor. Már rég sikátoroztunk, ugye, tessék megnézni. Van egy sikátor. A sikátornak a bejárata, ez egy nyílt végű sikátor. Elvileg a bejáratát le kéne zárni ahhoz, hogy használható legyen sábeszkor. Ugye, ahogy mondtuk, az egyik végét le kell zárni, a másik végét meg kell jelölni. Mi van akkor, hogyha itt automatikusan lezáródik, mert van az elején egy kút, vagy egy gödör. Mi a helyzet ilyenkor? Akkor ezt a sikátort ugyanígy, de susza jachid a sábesz, szombaton magántöletnek tekintem, és ezért itt lehet hozni-vinni, a szombat szempontjából, de a tisztátalanság szempontjából közteletnek viszem, és ezért tekintem, és ezért, ha ott találok mondjuk egy csontot, és nem tudom, hogy állati csont, vagy emberi csont, tehát két helyen van, akkor inkább megengedő vagyok, és azt mondom, hogy ez egy állati csont. Most megint csak ugyanaz a kérdés, akkor kinek a véleményét tükrözi ezt? Alapból azt mondanánk, hogy ez a bölcsek véleménye. Ugye? Mert mit mondanak a bölcsek? Hiába ez egy sikátra, ami sokan mennek, hiába ez egy sikátor, ami sokan mennek keresztül, mivel van egy kerítés, az olyan, ami lezárja, és nem szünteti meg a sikátor voltját, vagy a magánterületté nyilvánított sikátor voltját, az, hogy sokan mennek rajta keresztül. Igen ám, de nem lenne szükséges ezt mondani, mert ezt már tudnánk a kút és a kút körületi négyzet történetéből, vagy az azt mondja a Talmud, de nem emiatt mondta valójában ezt a törvényt a Talmud, hanem a másik törvény miatt, amiatt, hogyha egy ilyen területet, azt nem tekintek magánterületnek, az tisztátalanság szempontjából, hanem csak közterületnek, és ezért kellett ezt a törvényt mondani. Oké. Okay. Utolsó próbálkozás. Tasmá, svilébész gilgul. Aki a jöjjtszöben, és össze jachid lesz sábesz, és össze rámen a tiltú. A Bét Gilguli ösvények. Ez egy nagyon, a kommentárok szerint, ez egy nagyon veszélyes hegyi ösvény. És mit mond a Talmud? Ez a szombat szempontjából, megint csak magánterület, a tisztátalanság szempontjából közterület, ahogy az eddigi példáinkban is. De Ézeus Filébész Gilgul, mi számít, mi ez a hegyi ösvény, mit kell erről tudni? Kolse én elve gyakor litől szea, se hittim jelú szifné szállít se lőj. Egy olyan vékony kis ösvény, amin ha a szolga megfog egy 30 literes zsákot, akkor nem tud az ura előtt szaladni vele, benne vetőmaggal, nem tud az ura előtt szaladni benne, mert annyira labilis az ösvény. Most, mit látok ebből? Hogy azt mondja, hogy ez magánterület, nem számít közterületnek. Akkor megint csak ugyanez a kérdés, kinek tükrözi látszik ez a véleményét, első körben azt gondolom a rabbikét, de ha a rabbikét, akkor miért kéne ezt mondani, ezt már megtanultuk a kút körülötti területből, hogy azt is magántöletnek tekintik, akkor is, hogy sokan mennek lehet a keresztül, akkor pláne itt, vagy azt mondja a Talmud, itt is ugyanez a törvény, bocsánat, akkor milyen lenne rá szükség, hogy ezt mondjam, amikor a rabbik által tanítottat, azt már megtudtam volna a kút körülötti virtuális magánterület törvényéből is, majd most egy új válasz jön, és ez itt a fontos válasz, amel és filébész gilgokkal márt, Joshua Oyevisről haja. Azt mondja, miről beszélsz itt? Te beszélsz egy hegyi ösvényről Izraelben. Tudnod kell, hogy Jehoshua, amikor elfoglalta Izraelt, ő nagyon szerette Izrael népét, és jót akart velük tenni, és ezért mit mondott? Omád ve tikénlen drachim ve szrátja. Kinevezett városok között utakat és strádákat, és azok közterületnek számítottak. De mindenütt, kol héjha de nihetes mista, maszal a rábim, ahol kényelmesen lehetett használni a köz által, a sokaság által az utat, vagy a területet, azt az közösségnek adta, és ezzel közterület lett. De minden olyan terület, kol héjha de nihetes mista, maszal a jachid, de minden olyan terület, amit, amit nem adott, amit nehezen használhat a közösség, mert egy ilyen hegyi ösvény, vagy valami nehéz terület, azt viszont felosztotta a földosztásnál, és nem a köztulajdonába tartozik. És ezért mondja azt, hogy ez a ez a Beis Gilguli hegyi ösvény, ez magánterület, mert ezt soha nem adta a köznek. Ez valakinek a földosztáskor a tulajdonába került. Most itt egy több probléma is van ezzel a válasszal. Első ránézésre. Első ránézésre úgy tűnik, hogy először is nem az határozza meg, hogy valami közterület vagy magánterület, hogy kinek a tulajdonában van. Most a közösség tulajdonában vagy egy magánszemély tulajdonában, kit érdekel? Az a lényeg, hogy hányan mennek ott keresztül. És ezért ez a válasz első körben nem tűnik annyira érthetőnek, de a kommentárok azt mondják, ugye itt miről beszélünk? Arra beszélünk, hogy van egy amúgy a magánterület szabályainak megfelelő terület, mint ez az ösvény, ami minden oldalról körbe van véve, mert utána van egy nagy szakadék mellette, vagy egy fal mellette, vagy maga is egy falnak számít az emelkedése miatt. És Rabbi Yehuda annak ellenére azt mondaná, hogy ez közterületnek számít, hogy amúgy a feltételek megfelelnek egy magánterületnek, miért? Mert sokan mennek rajta keresztül. De Rabbi Yehuda is egyetértene, hogyha nem egyszerűen arról van szó, hogy ez amúgy a méretei miatt, és az arányai, geometriája miatt ez magánterület, akkor ez... akkor is közterület, hogyha ez geometriájának megfelelően magánterület. De ha ez viszont egy magánszemély kezében van, akkor biztos, hogy az már ő is egyetértene, hogy az magánterületnek számít. És ezért mondja azt, hogy Joshua azt mondta, vagy ezért mondja azt, hogy Joshua a magánszemélyeknek adta ezeket a nem közáltal használt területeket. Ez különben visszautal arra, amit Rabbi Yochanan mondott, és lehet, hogy ezt értette ez alatt, hogy Izrael az nem számít közterületnek, mert minden, igen, szerpentin, köszönöm szépen, minden olyan terület, ami egy szerpentin, egy hegyösvény, stb. Azt eleve magánszemélyeknek adta Joshua, és akkor nem elég, hogy megfelel a magánterületnek, még csak azt se lehet mondani, hogy ott sokan mennek tényleg nagyon keresztül, mert az eleve egy magánszemély tulajdonában van, tehát ezért ezek a területek mind-mind magánterületek. Ezzel lezártuk ezt a Talmud részt, és maradt egy kis misnánk, amit most gyorsan még el fogok olvasni. Echad bőrsen rábim, u beérsen rábim. Börje jochid, őszén lehen passzim. Már kicsit volt erről szó, és itt utalnék Mária megjegyzésére. Miről van itt szó? Egy kútról, vagy egy vizes gödörről? Hogy mondtuk ezt, hogy nem víztartta, esővíz, minek nevezted? Esővíz medence? Esővíztározó? Szóval miről beszélünk itt? Egy víztározóról, vagy egy esővíztározóról, vagy egy kútról? Mit mond a Talmud? És kinek? Egy magánszemélynek? Egy magánszemélynek a tulajdonában van, vagy a köznek a tulajdonában van. Ugye erről beszéltünk, hogy ez azért más, mert valami a magánszemély tulajdonában van, egy magánszemély mindig könnyebben megfeledkezik a törvényről, és azért kevésbé leszünk engedékenyek az ő tulajdonával kapcsolatban. A köztulajdonban állóval engedékenyebbek leszünk. És akkor itt a kérdés kettős. Egy esővíztározóról van szó, vagy egy élővízkútról van szó? Az élővíz az egy talajvízből nyert, vagy forrásvíznek a kútja. És magántulajdonú, vagy köztulajdonú? Ez több vélemény lesz. Echod bőr harabim, u bőr harabim, u bőr jachid. Ha a köztulajdonról van szó, akkor az lehet vagy kút, vagy tározó. Ha magántulajdonról van szó, akkor az csak kút. Tehát a magántulajdonú kút, és a köztulajdonú kút és tározó esetén lehet csinálni ezt a megoldást a négy elgerendával. De a magántulajdonú tározó az nem számít bele, és azt csak kerítéssel lehet körbevenni, és ezt az engedményt nem lehet figyelme venni. Ez Rabbi Akiva véleménye. Rabbi Huda ben Baba, amir einöjszín pászín elelet bérharábin bilvád, Rabbi Huda ben Baba, még ez szigorúbb, és azt mondja, csak a köztulajdonú kút az, aminek lehet ezt az engedményt használni. Ule sára iszink ha gajrag vajaszolat fachim, és minden más, az csak egy kerítéssel oldható fel. Itt álltunk meg a mai estére. Köszönöm szépen mindenkinek a kedves figyelmét. Remélem, hogy valami keveset ma este is tudtunk gyarapodni szellemileg. Mindenkinek további szép estét kívánok. Holnap este folytatás következik. Addig is szép álmokat.